Szervusztok! A Dzsungelharcot a Rádió Café KKV műsorát halljátok. A műsorban a magyar gazdaság legjobb harcosaitól hallhatjátok, hogyan lehet jól céget építeni, és az mitől marad fenn, és mitől működik. Személyes ambíciók és hivatások, piaci harc és egyedi megoldások, ez az, amit meg akarunk mutatni. Lehet, hogy tanulni is érdemes tőlük, de a történetük mindenképpen érdekes.
Ezúttal Boros Attila erdőmérnökkel, magánerdésszel beszélgetünk az erdők világáról, arról, miért kell generációkra előre gondolkodni ebben a hivatásban, hogyan jelentkeznek a klímaváltozás hatásai, és mit jelent valójában az erdőkezelés.
Szia!
Szia!
Magánerdészetben dolgozol. Ez azt jelenti, hogy teljesen magánvállalkozóként foglalkozol erdőkkel, vannak saját erdeid, illetve mások számára is végzel szakszóval erdőkezelést. Erre majd rá fogunk térni, hogy mit is jelent ez valójában. De én láttam egy előadásodat, amiben azzal kezdted, hogy az erdőnek ritkán van szüksége erdészre. A társadalomnak szükséges a fa és az erdész. Szóval, hogy miért nem kell az erdőnek az erdész?
Maga az erdő egy olyan bonyolult és önálló ökoszisztéma, egy olyan életközösség, amelyik bőven megvan az ember nélkül is. Ugye itt a történelem folyamán a Kárpát-medencében is, a mi kis szűk hazánkban is az erdők jóval nagyobb mértékben voltak jelen. A honfoglalás idején is körülbelül 80% volt az erdő borítása az országnak, ami most 20%. Tehát az ember az mindig
csak
írtotta.
Bocsáss meg, jól értettem, hogy gyakorlatilag a teljes Kárpát-medence erdő volt?
Így van. Tehát egy kevés része volt, ami ilyen szerű legelő, főleg az alföld, de a nagy része az országnak erdős volt. És ugye ahogy a népesség növekedett, ahogy egyre nagyobb szükség volt a szántóterületekre, egyre inkább írtották az erdőt, ugye erdész nem kellett. Egy kicsit minket is néha favágónak állítanak be, mi nem azért vagyunk, hogy a fát vágjuk, vagy nem csak azért vagyunk, hogy a fát vágjuk. Az erdészre azért van szükség, hogy ez az erdő fennmaradjon, hogy esetleg a már korábban kiirtott területeken újra erdő lehessen. Tehát tulajdonképpen a Mária Terézia kora óta van ez a szakma, vagy önálló szakmaként elkönyvelve, és nekünk az a feladatunk, hogy ezek az erdőterületeket megőrizhessük, növelhessük, és az erdőre vigyázhassunk, úgy, hogy közben a nyersanyagot, magát a fa anyagot kinyerjük belőle.
Hát, ha jól emlékszem, akkor ugye Selmecbánya, ugye az erdészeti képzés origója.
Így van.
És akkor azért volt erre szükség, mert a bányászati tevékenység annyira megnövekedett, hogy szükség volt a bányafára, minél több bányafára, és az erdészeknek annak idején az elsődleges feladatuk ennek a bányafának, elsősorban a építése és bányafának a biztosítása volt.
Így van, ezzel indult, hogy a bányákat először el kellett látni megfelelő mennyiségű faanyaggal, de ugye ahhoz még mindig nem kellett az erdész, hogy ellássák, hanem amikor észrevették az ország irányítói, hogy mennyire csökken az erdőterület, és főleg a hegyvidékeken, ugye nagyon sok terület vált legelővé, mert nem tudott az erdő magától megújulni, akkor hoztak egy olyan rendelkezést, vagy egy olyan törvénykezést már Mária Terézia korában, hogy ezeket az erdőknek a felújításáról, az erdőterület megőrzéséről már gondoskodni kellett. Aztán ugye az ipari forradalommal már nem csak a bányáknak kellett a fa, hanem még jobban bővült a felhasználási kör, egyre nagyobb mértéket öltött az erdőírtás, és tehát ez a Mária Terézia uralkodásának a vége óta, viszont nagy figyelmet kell fordítani arra is, hogy ezek a területek újra erdősek legyenek. Ugye annak idején még csak a királyi birtokokra vonatkozott ez, tehát a magánterületű erdőkön nem kellett egy ilyen fenntartható, úgymond tartamos gazdálkodást folytatni, de aztán ahogy közeledünk a mai történelemhez, egyre inkább szorosabb lett az erdő fogalma, az erdő megőrzésének igénye, és ennek a törvényi hátterének a biztosítása.
Erdészekkel ritkán beszélgetünk, és mindenkinek van egy elképzelés, hogy mit csinál az erdész, ugye vállán a puskával, fején a kalappal, járja nagy vidáman az erdőt. Valójában ezt hogy definiálnád? Az erdész az inkább biológus, vagy a biológia felé megy, vagy inkább mérnök, tehát a kemény mérnök tudomány, tehát hogy áll össze ez a mix az erdész szakmájában?
Magában a szakmában én azt mondom, hogy úgy nagyjából egálban vannak ezek. Tehát ugyanúgy, ahogy ismernünk kell a biológiát, ahogy bele kell tanulnunk abba, hogy egy nagyon bonyolult életközösségbe kell nekünk belenyúlni. Tehát ehhez a folyamatokat ismerni kell. Természetesen nem ismerjük ezeket a folyamatokat. Tehát talán az erdő az egyetlen olyan élőhely, amit most hiába a legmagasabb technikai színvonalon vagyunk, még mindig nem tudunk minden egyes folyamatát feltérképezni, még mindig nem tudjuk azt mondani, hogy ez és ez összefüggnek. Lehet, hogy egy 20-30-50 év múlva, sőt biztos sokkal több mindent fogunk tudni róla, de annyira bonyolult, hogy soha nem fogjuk az egész szerkezetet, az egész működést látni. Ehhez szükség van a biológiai ismeretre. Ahhoz, hogy a faanyagot kinyerjük, ahhoz, hogy ez a faanyag elkerüljön az erdőből a végfelhasználási helyre, ehhez azért utakat kell tudni tervezni, építeni, a gépeket kell tudni üzemeltetni, tehát ehhez viszont a mérnöki tudományok fontosak. Nagyon fontos a földmérés, az, hogy hol vannak a határok, milyen messzire van, mit tudunk csinálni, tehát így a szakmában mind a kettő, sőt a magánerdőben speciálisan még egy egész komoly jogi ismeret is szükséges hozzá.
Egy picit akkor jogász is. Te hogy tekintesz magadra, mint erdészre?
Számomra nagyon fontos az, hogy jó erdőket hagyjunk az utókorra. Ugye ez az erdész szakma egy érdekes, a mai világtól egy kicsit idegen dolog. Ugye amit mi csinálunk, annak az eredménye az valószínűleg már nem a mi életünkben fog bekövetkezni. Tehát mondjuk egy erdő telepítésnél, vagy ültetésnél, vagy egyáltalán csak egy nevelésnél egy-egy beavatkozás után egy 10-15, néha 20 évet is várunk, és ez alatt az erdő fejlődik. Nekünk az a dolgunk, hogy nézzük ezeket a folyamatokat, lássuk, hogy mi történik. A legfontosabb az, hogy amit mi a nagyapáinktól örököltünk, abból élünk, és legalább egy ugyanilyen minőségű, vagy még jobb minőségű erdőket hagyjunk az unokáinkra.
Te magánerdész vagy, ez praktikusan mit jelent? Saját erdeid vannak, vagy másnak kezelsz erdőket? Tehát hogy működik az a néhány cég, amivel részt veszel?
Hát ez elég szerteágazó tevékenységet jelent. Ugye vannak saját erdeim is, amiben saját magam gazdálkodom. Mondjuk úgy, hogy ez egy egész szép része a dolognak, mert tudom, hogy a saját gyerekeim vagy unokáim majd egyszer tovább fogják ezt vinni. Ugye az ország erdő területének több mint fele magántulajdonban van. Ahhoz, hogy a magántulajdonos gazdálkodhasson ezen a területen, szüksége van, és törvényi kötelezettség írja elő, hogy erdészeti végzettségű szakembereket valamilyen módon alkalmazzon. Tehát gyakorlatilag mi a tulajdonosoknak a kezét fogjuk, őket segítjük abban, hogy abból az erdőből az ő meglátása, vagy az ő gondolkodásának megfelelően tudjunk gazdálkodni. Tehát ez sokszor azt jelenti, hogy maga a tulajdonos az erdőgazdálkodó, és én csak szaktanácsokat adok neki. De néha azt is jelenti, hogy hasonlóan, mint a mezőgazdasághoz, ha valakinek van erdeje, akkor ő ezt gyakorlatilag bérbe adja, kezelésbe adja nekünk, és mi pedig a legjobb tudásunk szerint, illetve az ő elvárásainak megfelelően próbáljuk ezeket az erdőterületeket kezelni.
És az előbb említetted, hogy magánerdőgazdálkodásban jogi ismeretekre van szükség. Miért? Nekem ebből most nem egyértelmű.
Ugye a mostani hatályos törvények szerint az erdő tulajdonnak a joga és az erdő használatának a joga az két különálló jog. Tehát ugyanígy van a mezőgazdasági területeknél, hogy van a tulajdonos és van a földhasználó. Ahhoz, hogy valaki földhasználó legyen úgy, hogy nem ő a tulajdonos, ahhoz azért szerződéseket kell kötni a tulajdonossal. Ez a mezőgazdasági területek esetén egy viszonylag egyszerű szerződés, az erdő területeknél pedig több módja is van ennek, de az a lényeg, hogy a törvénykezés olyan, hogy a tulajdonosoknak valamilyen egyetértésre kell jutniuk, és egy valamilyen szerződést meg kell kötniük. Tehát többféle módja van ennek, lehet bérbeadás, kezelésbeadás, itt mindegyiknél az a lényeg, hogy aki gazdálkodik, az milyen szoros kapcsolatban áll a tulajdonossal. Tehát például egy erdőkezelésnél a tulajdonosnak elég sok beleszólása van abban, hogy mit szeretne csinálni az erdejébe. Van, akinek ez az igénye, hogy itt az én erdőm, ezt szeretném vele csinálni, én bele akarok folyni egy picit a gazdálkodásba. Ha valaki úgy dönt, hogy én nekem van egy erdőm, és semmi más nem szeretnék, csak ebből valamilyen időszakonként jövedelemhez jutni, akkor odaadja haszonbérbe, hasonlóan, mint ahogy a termőföldeket is, csak ugye itt a termény maga az erdő, aminek a ciklusa van, hogy 150-200 év.
Ez nekem nem teljesen világos, hogy a tulajdonos elképzelésének megfelelően, ugye, mert ha van egy mezőgazdasági terület, mondjuk ezzel összehasonlítva, kérem el kell vetni gabonával, bármivel, hát az egyféle elképzelés, tehát nincs sokféle elképzelés az erdőben. Miben áll ez a többféle elképzelés? Úgy civilként azt mondanám, hogy az erdőt egyféleképpen lehet művelni, gazdálkodni, és ilyen szokatlan szó szerintem, majd erről beszéljünk egy kicsit.
Hát ez nem teljesen így van. Az erdőnél pont az a lényeg, hogy többféleképpen, többféle szempontból, vagy több szemszögből lehet kezelni. Tehát egyre többen vannak úgy, akik mondjuk szeretnének inkább egy természetvédelmi célú kezelést csinálni az erdőbe, tehát nem az a fontos, hogy minél több faanyagot nyerjünk ki az erdőből, vagy minél nagyobb bevételt csináljunk benne, hanem fontos a tulajdonos számára, hogy ez egy természetvédelem szempontjából, vagy természetmegőrzés szempontjából egy értékes erdő legyen. Ugye pillanatnyilag ezeknek az értékelése, nem tudjuk ezt forintálisan értékelni, megvan rá a módszer, csak nem szoktuk csinálni, de tehát például egy odvasfa, hogyha azt nézem, hogy ezt tűzifának fel szeretném használni, akkor ez egy csökkent értékű tűzifa. Viszont ez az odvasfa, ez rengeteg olyan élőlénynek, nagyon sok védett ízeltlábúaktól kezdve a denevérekig mindenkinek élőhelyet nyújt, tehát gyakorlatilag egy lakótelep az erdőben.
Hát egy fontos része az
erdei ökoszisztémának, de ugye évszázadokon keresztül úgy kezelték az erdőket, hogy ezek a betegfák, ezek nem maradjanak benne, mert hogy ezek majd meg fogják a többit is betegíteni. Ez egy földművelésből származó beidegződés, hogy a nem megszokottat, vagy a gyöngébbnek tűnőt ugye szedjük ki az állományból, és akkor majd nem lesz betegség. Ez az erdő esetében pont fordítva van, nagyon fontosak ezek a úgynevezett kis biotópfák, vagy élőhelyfák, mert nagyon sok olyan fajt őriznek meg, amelyik mondjuk az erdőnek a károsítóit tudják visszaszorítani, vagy pont a táplálékláncba egyel fölöttük vannak, és mondjuk az olyan rovarokat, amik a lombot lerágnák, mert ők majd szépen megeszik, akik ebben laknak.
Tudomásom szerint vannak olyan erdőművelési vagy kezelési módok, ahol az anyagi szempontok és a természetvédelmi szempontok nincsenek nem egymás ellen dolgoznak, hanem talán egymás erősítve, vagy legalábbis harmonikusan együtt élnek. Tehát ez szükségszerű az ellentmondás?
Az ellentmondás csak talán annyiban létezik, hogy az ország erdőterületének egy jelentős része ültetvényszerű erdő. Tehát itt főleg az akácosokra, nemes nyarasokra gondolunk, és azért ezeknél a cél ott a faanyag termelés.
Tehát egy kifejezetten gazdasági célú.
Kifejezetten gazdasági célú, általában olyan termőhelyeken vannak, ahol már nem éri meg mezőgazdászkodni, de erdészkedni még megéri úgy, hogy hozam is termelődik rajta, és egy jól gépesíthető, jól ütemezhető, tehát gyakorlatilag egy ilyen faanyag gyárat csináltunk ezekből a termőhelyekből, ahonnan el lehet látni a fűrészipart, a lakosságot tűzifával. Tehát ezek a területek, ezeken természetvédelmi célú kezelésről nem is nagyon lehet beszélni. Itt a fahozom a lényeg.
Egyébként csak zárójelbe bocsássam meg, hogy a szabad vágok. Tehát, hogy azok nem egyébként önálló ökoszisztémák? Én jártam egy ilyen alföldi erdőben, valóban nagyon egyenesek a sorok. Ez tény, de valahogy ott, nyilván ott is voltak madarak, vadak, tehát a természet egyszer csak elfoglalja azt az erdőt, meg hát ott 20-30-40 évig ott vannak ezek a fák, vagy ha jó, nem tudom, hogy ez...
Így van, ez itt teljesen
korrekt. Tehát az ökoszisztéma kezd...
Az ökoszisztéma megvan, de jóval kevesebb a fajszám, tehát nincs az a gazdagság, mint egy őshonos olyan erdőbe, amelyik itt alakult ki, és mondjuk 6-8-10 fafa is alkothatja, különböző szintjei vannak, tehát egy helyileg kialakult helyben honos fákból megnőtt erdő, az mindig jóval fajgazdagabb, jóval sokszínűbb, mint egy ilyen ültetett soros akácos, vagy egy soros nemesnyaras. Hogyha azt nézem természetvédelmi vagy természetmegőrzési szempontból, még mindig jobb, mint a kukoricaföld lenne. Tehát annál azért magasabb.
Miért mondod ezt?
Hát azért a mezőgazdasági területen viszonylag ritkák a denevérek, amik benne fészkelnek. Igen. Tehát még ezekben az állományokban akármennyire is ipari célra lettek létesítve, azért még így is elég sok élőhelyet biztosít a különböző fajoknak, állatoknak, növényeknek, mindenfélének, de tehát itt az országnak, tehát az ország erdő területének egy viszonylag kis része az, amelyik mondjuk úgy, hogy ilyen háborítatlan-szerű, természetszerű erdők, és ezekben viszont érdemes természetvédelmi céllal, érdemes egy olyan gazdálkodást folytatni, ahol nem a tulajdonos, vagy nem a társadalom érdekeit nézzük, hanem mondjuk a természet érdekeit nézzük, és valóban nem termel akkora profitot anyagilag, viszont a pénzben nem kifejezhető értéke jóval nagyobb.
Te például találkoztál olyannal a saját cégeidben, ugye, amikor segíted a tulajdonosokat, vagy a saját erdeidben, akkor ezt hogy döntöd el, hogy ez hogy dől el, hogy úgymond békén hagyod az erdőt, nem nincs ott fakitermelés, megmarad a természet érintetlenül, és mikor, melyik az az erdő, amikor elkezdesz faanyagot kitermelni. Az erdőből egyedül a faanyag a haszon, ugye? Vagy van valami más anyagi nyereség az erdőből?
Hát pillanatnyilag csak a faanyag. Ugye ez az ágazatnak egy nehézsége is, hogy még a mezőgazdaságot azért elég jelentősen támogatja mind az Európai Unió, mind a Magyar Állam. Az erdő területre nem jut ilyen területalapú támogatás. Tehát azért, mert valami erdő nem támogatják. Mindig a tulajdonoson múlik az, hogy mire lehet rábeszélni. Tehát mi mindenképpen, amikor engem megkeres egy tulajdonos azzal, hogy itt és ott van területem, akkor először is utána nézünk a tulajdonviszonyoknak, mert sokszor nem tudják azt se, hogy ez most az egész terület az övék, hogy 1/1-es tulajdon, vagy egy osztatlan közös tulajdonban van tulajdonrész. Hogyha ezeket letisztáztuk, akkor utána megnézzük az erdőt magát, hogy néz ki. Viszonylag egyszerűen látható, mert ugye mondjuk egy akácos, mondjuk egy nemesnyaras, amelyik egy elég gyakori erdőtípus, azon sok mindent nézni nem lehet, azon ott gazdálkodni kell, ott tényleg a faanyagnyerés a fő szempont. Amelyik őshonos erdő, tölgyesek, cseresek, vagy néhány nagyon szép molyhos tölgyes, itt a Budapest környéken is főleg ezek a jellemző erdőtársulások, ott már érdemes ezeket felmérni. Tehát, hogyha a tulajdonosnak igénye van, fel tudjuk mérni azt, hogy természetvédelmileg milyen értéket képvisel, vagy természetileg milyen értéket képvisel, mennyi az a éves hozam, amit ebből azért ki lehet nyerni.
Ugye úgy, hogy a természetvédelmi értéket megtartod?
Úgy, hogy megtartjuk a természetvédelmi értékeket, így van. Tehát Magyarországon egy ilyen 15-20 éve kezdődött ez a szálló erdőgazdálkodás, vagy örök erdőgazdálkodásnak a gondolata. Ez azért tőlünk nyugatabbra már azért több száz éve dívó eljárás, vagy módszer, és hála jó Istennek nálunk is egyre többen a magánerdőben is egyre többen fordulnak e felé, hogy amelyik területeket lehet, próbáljuk meg így kezelni, hogy ne legyen hirtelen túl sok faanyag levágva, utána mesterséges erdősítéssel, vagy nagyon sok munkával felhozni az új erdőt. Ugye itt az a cél, hogy folyamatos erdőborítás legyen, legyenek benne öreg fák, fiatal fák, egy kicsit sűrűbb rész, egy kicsit ritkább rész. Tehát ez egy ilyen természetszerűvé átalakítása lenne ezeknek az erdőterületeknek.
Mert azért is kérdezem, mert egy vasmegyei cikkben, egy idei rendezvényen, az újságíró azzal kezdte, hogy a hazai erdészeti gyakorlatban a mai napig a vágásos erdőgazdálkodási forma az uralkodó. Ez igaz? Tehát, hogy egy nyomokban van csak ez az általad is említett természetközeli erdőgazdálkodás?
Ez igaz. Ugye, hogyha abból indulunk ki, hogy az erdőterület egy jelentős része, tehát hogyha jól emlékszem, az több, mint a fele az ültetvényszerű, ott nem is lehet máshogy gazdálkodni.
Tehát adottság.
Az egy adottság.
Tehát nem arról van szó, hogy az erdészek szeretnek fát vágni, hanem nem tudnak más csinálni.
Illetve ugye ezeket az erdőknek a nagy részét pontosan azért hozták létre, hogy a faanyagot ki lehessen nyerni, biztosítsa a tűzifát, az egyéb fűrészipari alapanyagokat. Tehát ezeknek az erdőknek az volt a célja, hogy faanyagot nyerjünk belőle. De ezen kívül ugye azért vannak olyan erdők, amik már régóta erdők, amikben viszont el lehet kezdeni ezt a fajta gazdálkodást, sőt, nagyon kevés érintetlen területünk van, amelyiken látjuk azt, hogy milyen folyamatok történnének, ha nem lenne ember. Ugye itt már mi több száz éve használjuk az erdeinket, nincsenek olyan eldugott völgyek, vagy magas hegyek, ahova nem mentünk volna fel azért, hogy erdészkedjünk, vagy valamilyen favágást csináljunk benne, de azért a környező országokban vannak olyan érintetlenül hagyott erdők, nagyobb tömbök, ahol látjuk azt, hogy mik azok a folyamatok, amik elősegítik, hogy hasonlóakat tudjunk csinálni itt is.
Néhány perc zene után folytatjuk a beszélgetést Boros Attila erdőmérnökkel.